tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
A rovat támogatója a Takarékbank.
Pont, hogy nem a Georgiát, hanem a Georgiát, ami összekeverhető nyilván, ezért sem jó az amerikai államban.
Az a lényeg. Na hát kérem szépen, van egy izgalmas beszélgetés sorozat, ugye a Körforgásban fenntartható fejlődéssel foglalkozó podcast indította ezt a mezőgazdasággal kapcsolatban, és a műsorvezetők Tomaj Zsófi és Buru Évi 10 részen keresztül járják körbe a különböző témákat a fenntartható mezőgazdaságtól, ról, és mi is szemezgetünk ezekből a témákból, hiszen tényleg nagyon izgalmas és nagyon jó. Oda jutottunk most el, hogy mit tud tenni egy multi a fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatban, úgyhogy ezért is tárcsáztuk a Syngenta fenntarthatósági vezetőjét, Pogány Édát, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Sziasztok, napsütéses, jó reggelt mindenkinek!
Igen, tényleg kisütött a nap, úgyhogy hál' Istennek akkor lehet ezt mondani. Tehát kezdjük azzal akkor, hogy fontos-e és miért fontos egy multicégnek a fenntartható mezőgazdaság?
Hát egy vállalatnak szerintem, amikor fenntarthatóságról gondolkodik, mindig két oldalra érdemes nézni. Az egyik ugye a saját házatája, tehát megnézni azt, hogy tágabb értelembe vett környezetére milyen hatással van a vállalat saját működése, a saját üzleti modellje, és másrésztről pedig megnézni azt, hogy mondjuk az ellátási láncban, vagy a vevőpartnerek esetén, ami ebben az esetben a gazdálkodókat jelenti, az ő kezükben lévő hatások azok milyenek, és ezeket érdemes átnézni, érdemes ezeknek a fenntarthatóságán gondolkozni, mind gazdasági, mind környezeti, mind pedig társadalmi szempontból. Tehát ezért fontos egy vállalatnak, hogy meg hát azért is, mert hosszú távon az szerintem már köztudott, hogy át kell alakulni az üzleti modelleknek ahhoz, hogy 20-30-40 év múlva a vállalatok másképpen tudjanak működni, jobban tudjanak működni, mint most. És ezért is érdemes ezeket a hatásokat megvizsgálni, hogy ki tudjuk találni, át tudjuk gondolni azt, hogy hogyan fogunk másképpen működni, hogyan fognak a vevőpartnereink másképpen működni, a gazdaságok, a mezőgazdaság hogyan fog működni, és hogy erre felkészülni közösen a gazdákkal.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert leginkább korábban úgy hallottunk erről, hogy ilyen alulról jövő grassroots kezdeményezés ez, ahol talán az ilyen kisebb vállalkozások, kisebb gazdaságok próbálkoznak áttérni erre, de ugye egyre többet beszélünk róla, és a nagy cégeknél is megjelent az a kérdés, hogy oké, mi lesz 10-20 év múlva, vagy akár hosszabb távon. De a termelők mennyire nyitottak erre?
Szerintem egyre inkább nyitottak, tehát ők is látják azt, és őket is közvetlenül érinti a klímaváltozás hatása például, de most akár az élelmiszer biztonság hatása is ott van. Ott vannak jogszabályok, vagy hát politikai elköteleződések, mint például az Európai Uniónak a Green Deal-je, vagy a Farm to Fork stratégiája, tehát ezek közvetlenül érintik a mezőgazdaságot, és ők is egyre nyitottabbak, felkészülnek, és hát nyilván nekik nagyon fontos és húsba vágó az hogy a földjükről mekkora hozamot tudnak lehozni, hogy ezt milyen hatásokkal tudják megtenni, hogyan tudnak költséget csökkenteni, tehát ezek mind-mind a fenntarthatóságnak az irányába hatnak, de akár olyan dolgok is, hogy mondjuk hogyan tudnak talajkímélő módon gazdálkodni, hogyan tudják megelőzni a talajeróziót, hogyan tudnak jobban vigyázni a talajok egészségére, ezt megóvni, a biodiverzitást visszapótolni. Tehát ezekben egyre többen gondolkodnak, akár kicsi és a nagy gazdaságok közül is.
Hogyan, tehát van egy családi gazdaság, akivel van együttműködésetek. Mi a célja ennek?
Igen, Dióskálon, Zala megyében van egy családi gazdaság, akik már 15 évvel ezelőtt nyitottak voltak arra, hogy kipróbáljanak különböző fenntartható mezőgazdasági módszereket. Tulajdonképpen itt kettős cél van a Plótár családdal együtt. Az egyik, az egy kísérleti dolog, tehát azt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk közvetlenül egymás melletti területeken össze lehet hasonlítani az egyes technológiáknak a hatását. Tehát mondjuk egy egymás melletti területen van egy talajkímélő művelés, ahol nincsen szántás, nem forgatjuk meg a földet, és mellette van egy ugyanolyan terület, ahol viszont a hagyományos módszereket alkalmazzuk, és össze lehet hasonlítani utána a vetést követően, a növény szépen felcseperedik, learatják a növényeket, és akkor meg ki lehet számolni pontosan, hogy mekkora volt a hozam, nagyon sokat lehet ebből tanulni, mik voltak azok a hatások, amiknek jobban ellenállt, mondjuk például a talajkímélő művelés, hol volt hatékonyabb a hagyományos, hogyan változik a talajnak a szerkezete, a talajban a biodiverzitás, mindezeket tudjuk mérni. Tehát van egy kísérleti célja. És hát a másik célja az pedig az, hogy ők így gazdálkodnak, és 15 éve most már nyomon lehet követni azt, hogy mondjuk például a befektetéseik hogyan térültek meg. Mert ők már szinte kizárólag talajkímélő művelést alkalmaznak, és itt azért ehhez teljesen más géppark szükséges például. Tehát nekik meg kellett vásárolniuk más jellegű eszközöket, és azt lehet nyomon követni, mérni velük együtt, hogy ezeknek az eszközöknek a megtérülése az például hogyan alakul, attól függően, hogy például a hozam hogyan alakul, és az egyéb a gazdaságban fontos költségtényezők hogyan alakulnak.
Igen, itt rengeteg aspektusa van a fenntarthatóságnak, szóval hajlamosak vagyunk arra gondolni, amikor ez a szó így elhangzik, hogy hát itt alapvetően biotechnológiáról van szó például, de ez szolgálja legjobban ezt a fenntarthatóságot?
A biotechnológia?
Igen.
Tulajdonképpen az egy eszköz. Tehát a biotechnológia az egy olyan eszköz, amit akár be is lehet vetni fenntarthatósági célokkal. Tehát miről beszélünk, amikor biotechnológiáról beszélünk, gyakorlatilag ez a növénynemesítésnek az egyik módszere lehet. Igen, tehát itt van egy olyan génszerkesztési módszer, ami most az Európai Unióban ennek a szabályozása változó félben van. Nem tudom, hogy tudjátok, de két nő, Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna, ők Nobel-díjat kaptak 2020-ban azért a módszerért, amivel gyakorlatilag a DNS-t úgy lehet szerkeszteni, hogy tehát egy egészen különleges kémiai módszerrel lehet szerkeszteni, és a növénynek a saját génállományába lehet így beavatkozni, úgyhogy hogy mondjuk például ki lehet kapcsolni olyan gén szakaszokat, amik fogékonyá teszik azt a növény bizonyos betegségekre. Tehát, hogyha ezt sikerül elérni, akkor az a növény az például nem lesz érintett bizonyos gombás betegségekben ezt követően, ami nyilván azt is jelenti, hogy lehet akkor optimalizálni a növényvédőszerek felhasználását, tehát kevesebbre lehet szükség, de mondjuk akár olyan beavatkozásokat is lehet biotechnológiával elérni, amivel a növény egészségét másképpen lehet befolyásolni, például a gyökérzetének a szerkezetét át lehet alakítani úgy, hogy könnyebben fel tudjon szívni vizet, ami most például egy ilyen asszályos évben, mint amilyen a 2022-es is volt, nagyon fontos lehet, hogy a legkisebb vízmennyiséget is képes legyen felszívni.
Ez nagyon érdekes, ugye, mert itt alapvetően arról van szó, amit így végül is egy ilyen viszonylag elutasító sak vagyunk ezzel kapcsolatban, és kérdés az, hogy Brüsszel mennyire elutasító. Itt van a GMO kérdés, ugye, és minden olyan, ami ehhez kapcsolatban. Miközben a másik oldalt megnézve, meg lehet, hogy egy csomó szempontból nagyon jól szolgálná azt, hogy kevesebb vegyszer legyen például.
Igen, Brüsszel egyébként most kevésbé elutasító, tehát éppen most folyamatban van a 2001/18-as jogszabálynak az átalakítása, ami gyakorlatilag lehetővé tenné azt, hogy a növényi génszerkesztés az megvalósuljon. Ez most ki fog derülni majd 2023-ban, hogy hogyan alakul ez a jogszabály, és mit tesz majd lehetővé. Nagyon fontos lenne egyébként kutatásfejlesztési szempontból is, mert gyakorlatilag ezt fogja eldönteni, hogy erre a piacra, az európai piacra érdemes ilyen új technológiával fejlesztett termékekben gondolkodni. Ugye ez a vállalatok részéről befektetést jelent, minden emberi erőforrás, mint pedig pénzügyi területen, tehát nagyon jó lenne az, hogyha tudnánk ezzel az új technológiával itt Európában is gazdálkodni, és ehhez szükség van ennek a jogszabálynak a megváltoztatására. Azt már felismerték, hogy a jelenlegi szabályzás, ami a GMO-val egy kalap alá veszi, az nem hatékony, tehát az nem jó, és most van folyamatban egy új jogszabálynak a kidolgozása.
Hát ez nagyon érdekes, jól van. Szerintem érdemes meghallgatni a teljes podcastet, hogyha valaki jobban bele akar ebbe merülni. Éda, neked nagyon szépen köszönjük a segítséget és az információkat. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Szép napot. Pogány Édával beszélgettünk, a Syngenta fenntartatósági vezetőjével. Akit érdekel bővebben ez a téma, akkor érdemes meghallgatni a Körforgásban podcastnek a idevágó epizódját. A szokásos streaming felületeken megtalálhatók, az Apple, Spotify, Google felületein, és természetesen van egy Facebook oldaluk is, Körforgásban podcast. Hogyha ezt beütitek a keresőbe, akkor megtaláljátok.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
A rovat támogatója a Takarékbank.